Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan választották a főadást a fő témáról. Ti vagytok a föld sója. Tisztelettel, szeretettel köszöntve testvéreket, együtt köszöntjük főadónkat, Cseri Kálmánnak tisztelet úrat. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Itt van közöttünk, és erről a témáról ő tart nekünk egy nyitó előadást, amely úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos felszólítása a mi Urunknak, sőt, kijelentése egész pontosan, ti vagytok a föld sója. 2 évvel ezelőtt az üdvösségre fókuszáltunk, most pedig arra, hogy mi következik ebből. Nagyon hálás vagyok személy szerint is annak, hogy Cseri Kálmán nagy tisztelet úr itt van közöttünk, mert az ő szolgálatait hallva bennem mindig az erősödik meg, hogy milyen nagy szükség van az evangéliumra, és ahol az emberek élő igét, evangéliumot hallanak, ott megnyílnak a szívek és élő közösségek, formálódnak, akik szolgálnak az Úrnak, az ő dicsőségére, neki engedve. Isten gazdag áldását kérjük Cseri Kálmán nagy tiszteletű szolgálatának közöttünk, és szeretettel átadom neki a szót.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm az üdvözlő szavakat, és köszönöm az egyházkerület elnökségének a testvéri meghívását. Nagyon izgalmas és nagyon időszerű gondolatot választottak a rendezők ennek a néhány napnak a fő témájául, Jézus Krisztus hegyi beszédéből ezt a rövid, tömör mondatot, ti vagytok a föld sója. Némely biblia fordítás így adja vissza, ti vagytok a só a föld számára. Jézus itt a közönséges konyhasó képét használja arra, hogy mi a benne hívők feladata a világban, hogy mit adhat az egyház a társadalomnak, ha élesebben fogalmazzuk, mi az, amit csak Isten újjáteremtett, újjászületett gyermekei adhatnak az emberiségnek. Különös az az összefüggés, amelyikben Jézus ezt mondotta. Olyan jó volt az előbb egybe hallani ezt a szakaszt a Máté evangéliuma 5. részéből, mert közvetlenül előtte arról beszél Jézus, hogy a világ mindig üldözni fogja a benne hívőket. És ezután mondja azt, hogy a benne hívőknek mégis a világban kell maradniuk, és a világért kell szolgálniuk. Mit jelent ez, hogy ti vagytok a só a föld számára? Az ókori keleten a sót elsősorban nem ízesítésre, hanem tartósításra használták. Ugyebár nem volt hűtőgép még akkor, sőt azon a vidéken jeget sem tudtak előállítani, valahogy a húst, a halat tartósítani kellett, és ha sóval megfelelően kezelték, akkor ez sikerült. A só gátolta a bomlasztó baktériumok szaporodását, megnehezítette az élelem megromlását, megakadályozta a pusztulást, és így közvetve az emberek táplálkozását, az életet segítette elő. Ez a só feladata, akadályozni a pusztulást, és segíteni, gazdagítani az életet. A Biblia arról beszél, hogy mióta mi emberek hátat fordítottunk Istennek, ebben a világban romboló, pusztító, bomlasztó erők léptek működésbe. Még a mi hűtlenségünk után is Isten beépített olyan intézményeket, amik ezeket gátolnák, ilyen az állam, a házasság, a család, de olyan nagy a pusztítás, hogy ezeket is kikezdte a gonoszság, és nem tudják megakadályozni a rombolást. Ezen a romboláson egyedül Istennek van hatalma, és ő ezt az ő hatalmát a benne hívőkön, az általa újjáteremtett embereken keresztül árasztja bele ebbe a világba. Így érti Jézus azt, hogy ti vagytok a föld sója. A társadalom erkölcsi romlását fékezni, akadályozni, gátolni, és mindazt, ami az életet segíti és gazdagítja, azt belesugározni a környezetbe, ez a benne hívőknek a feladata. Én tudom, hogy ez mindkét tétel bizonyításra szorul. Mi bizonyítja azt, hogy valóban bomlasztó, romboló erők működnek a társadalomban, és hogyan tudja Isten a hívőkön keresztül ezeket fékezni és gátolni. Csak néhány számot hadd mondjak, aztán ki döntse el, hogy igazak-e ezek a tételek. Ezen a világon pillanatnyilag 7 milliárdan élünk, és 1 milliárd ember folyamatosan éhezik. Naponta 25 ezer embertársunk hal éhen. Nem azért, mert aznap nem lakott jól, hanem azért, mert napok óta semmit sem evett vagy ivott. És a 25 ezerből 14 ezer gyerek. Percenként 10 kisgyermek hal éhen vagy szomjan. Tehát amíg a nagy mutató körbe megy, és ismét a 12-esre ér, addig 10 kicsi gyerek éhen halt vagy szomjan halt, miközben a megtermelt élelmiszer 30%-a a szemétbe kerül. És ezt nem tudjuk megszüntetni. A nagy tudományunk, technikánk, Isten nélküli gőgünk képtelen megszüntetni. Nem maga a rothadás ez? 7 milliárdból 1 milliárd éhezik. A múlt héten ért véget Rio de Janeiroban az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. A szakemberek a résztvevőknek ijesztő adatokat mondtak el. Csak egyet-kettőt említek. Ha így folytatjuk tovább a rablógazdálkodást, és azt, hogy csak a haszon számít, mégpedig a pillanatnyi haszon, akkor néhány éven belül újabb 20 ezer növény- és állatfajt pusztítunk ki végleg. És ez azt jelenti, hogy az ökoszisztéma úgy károsodik, hogy azt korrigálni, kijavítani már nem tudjuk. Kevesen gondolnak ilyesmire, hogy percenként egy futballpálya nagyságú erdőt írtunk ki, és abból nem szántóföld lesz, hanem néhány év alatt az erózió tönkreteszi, és csak növeli a föld terméketlen területeinek a számát. 10 év múlva, aztán abba hagyom az ijesztő számokat, 10 év múlva az emberiség kétharmadának nem tudunk megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet biztosítani. És erre a konferenciára az Európai Unió sok államának a vezetői és a két szuperhatalom vezetői el sem mentek. 130 ország képviseltette magát, ők meg semmi érdemlegesben nem tudtak megegyezni. Hát ez nem maga a rothadás. Tyúk perekhe, meg tyúkkethetsz perekhe szánnak időt és figyelmet tekintélyes nemzetközi testületek. De emberek millióit az éhhaláltól megőrizni, erre nem érünk rá. És ez még csak nem is fáj sokaknak. Nem az erkölcsi pusztulás maga ez. Isten nélkül, istentelenül, csak embertelenné válhat a társadalom. És vajon azok a népvezérek, diktátorok, akik a saját népüket írtják, pusztítják, és most egymás után több ilyen van, azok nem ezt mutatják, hogy hova jutottunk Isten nélkül? A világban az a természetes, hogyha sok az eszkimó és kevés a fóka, előveszik a bunkósbotot és megritkítják az éhes szájakat. A világban az folyik, amit a történelem során folyamatosan láttunk, hogy a korai kapitalizmus idején a tőke felhalmozás győzött az emberi élet felett. Minden népirtás során a gyűlölet győz az élet tisztelete felett. A diktatúrákban az eszme diadalmaskodik az értelem fölött, és a társadalom legértékesebb részét kiszokták írtani. És a vállóperek során az önzés győz a szeretet fölött. És oda jutottunk, hogy nemek, nemzedékek, nemzetek folyamatos harcává vált a történelem. Nos, ezzel a romlott úgynevezett kultúrával szemben a kereszténység, az igazi Krisztus követés egy sajátos ellenkultúra. Mert az igaz kereszténységben a megbocsátás győz a bosszú felett. A szeretet győz az önzés és a gyűlölet felett, ha kell, önfeláldozás árán is. Az élet erői győznek a halál erői fölött. Ezért mondja Jézus a benne hívőknek, hogy el ne felejtsék, ti vagytok a só a föld számára. Ezt a nyilvánvaló pusztulást, rombolást, rothadást fékezni, gátolni, ahol lehet megakadályozni, és ezzel szemben az életet gazdagítani, gyarapítani, ez a benne hívőknek a feladata. És ahol megjelenik ez az ellenkultúra, akár csak egyetlen hívőnek az életében is, kiderül, hogy az hat. A sónak valóban hatása van. Védi, gazdagítja az életet. Sőt, azokat, akiket egészen átjárhat, olyan életre segíti el, ami megmarad a biológiai halálunk után is, és az ilyen emberek nem a kiteljesedett gyűlöletben, vagyis az Isten nélküli kárhozatban töltik el az örökké valóságot, hanem a kiteljesedett szeretetben és békességben, az üdvösségben. Hadd mondjak erre egy mai és egy ókori példát. A mai példa egy kisvárosban történik, ahol minden fontosabb utcasarkon kocsma van. Elképesztő tragédiákat, mérhetetlen sok kárt, keserűséget okoz abban a városban, meg sok más helyen is az alkoholizmus. Házasságok bomlanak föl, családok mennek tönkre, gyerekek szenvednek iszonyatosan, és gyerekek lesznek alkoholistává, látva a példát, tele vannak a rendelőintézetek ennek a következményei miatt, és költjük a rengeteg pénzt az alkoholizmus következményeinek az orvoslására. 20 évvel ezelőtt ebben a városban megjelent a keresztény iszákos mentőmisszió. És egy hétköznap este, egy csöndes helyiségben igét magyarázott valaki. Erre hívták az alkoholistákat és a családtagjaikat. És jöttek. Először kevesen, aztán egyre többen. És először egy, aztán egyre több alkoholbeteg, ahogy finoman mondjuk, szenvedély rabja, befogadta a szívébe a hallott igét, elhitte, hogy Isten az ilyeneket is szereti, elhitte, hogy kutyából lesz szalonna, sőt, egyikük ezt mondta, hogy az Isten országában minden szalonna kutyából lett, elhitte azt, hogy másként lehet folytatni, ami neki addig nem sikerült, még az elvonó után is visszaesett többször, az Jézus Krisztussal sikerülni fog. És láss csodát, egyre többen megszabadultak. Helyreálltak házasságok, békesség lett az otthonokban, a szétvert bútorok helyére épek kerültek, a gyerekek arca kisímult, éjjel tudtak aludni, nappal tudtak tanulni, sok ember élete megváltozott. Bekerült a só a bomló húsba, és gátolni kezdte a bomlást. Minden nyavajás kocsma a mai napig megvan, és nyitva van, de egyre többen vannak, akik szabadok. Nem felejtem el, amikor az első szabadult alkoholista azt mondta, hogy Uram, szabad nem innom. Ez olyan furcsán hangzott a fülemnek, de amikor közelebből megismertem a helyzetet, áldottam az Istent ezért a szabadságért. És hogy kezdődött? Úgy, hogy valaki igét kezdett hirdetni. Bibliát magyaráztak. Mert Isten az ő igéjével formál át minket, és tesz sóvá a társadalom számára. Az ő igéjének van olyan ereje, hogy aki annak igazat ad, az befogadja, az ige újjá teremti az embert. Mert itt teremtés történt. Ezek nem leszoktak a piáról, hanem új életet kaptak Jézus Krisztustól, és így lettek szabadok. Ti vagytok a föld sója, valami efélét jelent. Az ókori példa az egy izgalmas hajóútnak a leírása. Krisztus után 60-ban történt. Azt mondják a hajózás történetének a kutatói, hogy ez a legpontosabb és a legrészletesebb leírás egy akkori hajóútról. Nem véletlen, hogy orvos vezette a hajónaplót, úgy hívták, hogy Lukács. Pál apostol utitársa és munkatársa volt, aki elkísérte őt, amikor fogolyként Rómába szállították. Benne van a Bibliánkban is, a Cselekedetek könyvének a végén. Nos, elindultak, aztán hajóztak egy ideig a mai Törökország déli partjainál, part közelben akartak maradni továbbra is, ott azonban átszálltak egy másik hajóra, amely gabonát szállított Itáliába, de utasokat is, tudjuk szám szerint, mert pontos a napló, 276 ember volt még a hajón. Pál apostol azt mondta nekik, hogy most már nem kellene elindulni ilyen későn, mert novemberben jönnek a veszélyes viharok, ugye ő rengeteget utazott, nagy tapasztalata volt, és azt mondta, hogy maradjunk vesztek, mert a tengerben lejjük a halálunkat, várjátok meg, amíg a viharok elmúlnak, majd utána. Olyan jellemző, hogy mi történik. A hatóság szakvéleményt kér az illetékesektől. Az illetékes a hajó tulajdonos és kormányosa. Nekik anyagi érdekük fűződik ahhoz, hogy minél előbb Rómában legyenek a szállítmánnyal, ezért a profit manipulálja a szakvéleményt. Vagyis azt mondják, hogy el lehet indulni, menjünk csak, mert zsebre megy a dolog, minél előbb oda akarunk élni. A haszon fontosabb, mint az ember élet. Nincs semmi új a nap alatt. Ugyanúgy, mint ahogy ma is sokan csinálják. Elindultak. Megjöttek a viharok, a hajót kisodolták a nyílt tengerre, két héten át se csillagokat, se napot nem láttak. És mivel iránytű még nem volt akkor, a hajósok az égitestekhez tájékozódtak, fogalmuk se volt, hogy hol vannak. Viszont a hajó recseget ropogott. Kötelekkel megpróbálják megerősíteni, hogy ne törjön ketté. Aztán a rakomány egy részét, ami miatt elindultak, beledobálják a tengerbe, hogy könnyítsenek. Lukács, mint valami tragédiát írja le, hogy saját kezünkkel dobáltuk be a hajó felszerelésének egy részét is. De a vihar tovább tombolt, az emberek már nem is ettek, a hullám sírban lelik mindnyájan halálukat. És bekerül a hajó naplóba egy ilyen sötét mondat, így olvassuk ezt a Cselekedetek könyvében. Mivel pedig sem nap, sem csillagok nem látszottak továbbá sem, és erős vihar tombolt, végül elveszett életben maradásunk minden reménye. Itt halunk meg, nem tudunk segíteni magunkon. És akkor előáll Pál, gondoljuk meg, hogy nagy láncokkal meg van bilincselve, meg hozzá van kötve egy római katonához, fogoly, ki tudja milyen gazemberséget csinálhatott, mert súlyos fogoly lehet, hogy viszik a Rómába, ugye az emberek mit találgattak, és azt mondja, hogy emberek, föl a fejjel, mindnyájan életben maradunk, csak a hajó fog elpusztulni. Na ez megbolondult. Agyára ment a halálfélelem. Honnan veszi ezt? Megmondja, hogy honnan veszi. Az éjjel mellém állt az Istennek egy angyala, akié vagyok, akinek szolgálok, és azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell kerülnöd, és vele együtt megmenekül mind a 276 ember, csak a hajó fog összetörni. És Pál hozzáteszi, én hiszek az Istennek, hogy pontosan úgy lesz, ahogy megmondta. Hát, van, aki elhiszi, van, aki nem. Minden esetre éledezik a remény az emberekben, miután minden reményünket elveszítettük életben maradásunk felől. Aztán Pál észreveszi, hogy a hajósok szedelőzködnek, és a mentő csónakon el akarnak menni, mondván, hogy a hajó orrából is leengednek egy horgonyt. Szól a századosnak, az sokkal nagyobb rang volt akkor, mint ma, hogy vigyázz, mert ha ezek meglógnak, akkor ti sem maradtok életben. És itt már enged a Pál szavának a százados, és nem engedi megszökni a hajósokat. Aztán megszólal Pál, és azt mondja, hogy emberek, hamarosan úszni kell, úgy fogunk megmenekülni. És napok óta nem ettetek, egyetek, hogy legyen egy kis erőtök. És akkor elmondja az asztali imádságot, tessék ezt elképzelni, ott egy csomó pogány előtt, összeteszi a láncok csörögnek a kezét. Elmondja az asztali imát, és valami száraz kenyeret, meg gabonát, ami még ott volt, elkezd enni. A jó példa hat, mások is elkezdenek enni, aztán egyszer csak nagyot rászkódik a hajó, az óra belefúródik egy homokzátonyba, a farát megcsapkodja a hullám, innen már ki lehet úszni a partra. Megérkeztek Málta szigetére. A római katonák azt javasolják a parancsnoknak, hogy öljék le a foglyokat, mert minden katona személyében volt felelős a foglyért. Ha megszöknek, őt végzik ki helyette. Akkor egyszerűbb a foglyokat kivégezni. És Pálra való tekintettel ezt nem engedi meg a százados. Aztán kimennek a partra, mint az ázott vervek, ott ugye tüzet kell rakni, szárítkoznak, melegednek, Pál is az első között hordja a renyigét, rakja a tüzet, aztán kiderül, hogy a sziget egyik gazdag emberének az édesapja súlyos beteg, az Úr Jézus erejével Pál meggyógyítja, ettől akkora tekintélye lesz, hogy hozzák a többi betegeket is, Jézus használja ott Pált és a többieket is meggyógyítja, és hálából a három téli hónapon át 276 embert etetnek ott a szigeten, Pálra való tekintettel. Ti vagytok a föld sója, ez ilyeneket jelent. Pál nem csinált ott semmit. Ő egyszerűen úgy volt jelen, mint Jézus Krisztus tanítványa. És mint egy csatornán áradt rajta keresztül Krisztusnak az ereje. Mindjárt az elején, hogy ne induljunk el, mert baj lesz, nem hallgattak rá. És akkor nem sértődik meg, legközelebb is szól. Aztán egyszer csak rájönnek, hogy ez igazat beszél. Nem agyalágyult, amikor ilyeneket mond, komolyan kell venni, amit mond. De Pál is először kijelentést kapott, és az Isten kijelentését csak az képes érteni, akinek van vevőkészüléke, aki újjászületett ember, akiben Isten szent lelke van. A 276-ból hiába voltak sokan, nem érthették volna meg. Komolyan veszi a kijelentést, amit Isten mond, az igaz. Nem tudom, hogy valósul meg, de igaz. Továbbadja a kijelentést, nem szégyelli a Krisztus evangéliumát, vállalja mindenestül azt az Istent, akinek a szolgálatába szegődött, akivel neki ott a vihar közben is közvetlen kapcsolata van, aki Pálon keresztül azt csinál, amit akar, mert van egy élőhitű, engedelmes szolgája. Hiába van megbilincselve, mégis ő dirigálja az egész társaságot, és ő rá való tekintettel menekülnek meg. Ti vagytok a föld sója. Azok vagyunk-e? Akár a magunk kicsi helyén, akár nagyobb körben is. Erre a világra, testvérek, ezt a só erőt, ezt a megtartó erőt Jézus Krisztus hozta el. Kozmikus méretekben ő benne érkezett meg az élet. Olyan szép az a karácsonyi énekünk, már lehozta az életet, mely Istennél volt készített, hogy ti is véle éljetek, s boldogságban örvendjetek. Jézusban jött el az az élet, amit mi elveszítettünk, mikor az élet forrását, Istent otthagytuk. Ez az emberiség Isten nélkül nagy gőgösen masírozik a végső tragédia pusztulás felé. Jézus azért jött, hogy ebből a halál menetből ki lehessen állni. Van egy másik menet is, és akik őt követik, azok az egyre teljesebb életbe jutnak el. Sőt, már itt a halál világában az élet erőit áraszthatják. Megszüntetni nem tudjuk azt, amit a bűn rombolt. Azt majd az új teremtés szünteti meg. De tudjuk fékezni a gonoszt, tudjuk gazdagítani az életet, tudunk szolgálni másoknak ezekkel az erőkkel. Jézus ezt úgy tette lehetővé, hogy átvállalta a mi bűneinket és azoknak a büntetését. És aki hiszi, hogy Jézus Krisztus valóban ő helyette, az én hazugságaim, az én tolvajságaim, az én paráznaságaim büntetését szenvedte el a Golgotán, annak az embernek Isten nem tulajdonítja a bűneit, az az ember szabad. Az Jézus közelében, aki az igazi só, szintén sóvá válik, és így tud szolgálni a továbbiakban. Ezzel a képpel is az a helyzet, amit Jézus a sóról mond, amit közvetlenül utána a világosságról mond. Sokan szokták azt említeni, hogy ellentmondás a Bibliában. A János 8.12-ben Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Itt a Máté 5.14-ben meg azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Hát akkor ki a világ világossága? Jézus a világ világossága. De aki ővele kapcsolatba kerül a hitáltal, annak az élete fényt fog tőle, mint amikor egy-egy gyertyával meggyújtjuk a másikat. És ő is a világ világossága lesz. Jézus az életet megmentő só, de aki ővele a hitáltal közösségbe kerül, az a föld sójává válik, és így szolgálhat azután másoknak. Van, akinek megadatik, hogy nagy hatósugarú körön belül szolgáljon így. Nem tudom, elgondolkoztunk-e már azon, hogy Erdély aranykorában olyan fejedelmek uralkodtak, akik naponta tanulmányozták a Szentírást. Első Rákóczi György 32-szer olvasta végig, mindig bejött a dátumot, hogy most fejeztem be. Aztán kezdte előről. És Isten igéje átjárta a gondolkozásukat, és ennek az egész társadalommal kiható gazdasági, politikai, katonai, kulturális hatása volt. Ti vagytok a föld sója. Ezt is jelenti. És az amerikai alkotmány első fogalmazványát mélyen hívő puritán atyák fogalmazták meg, és a mai napig sok rontás ellenére ennek az előnyei még érezhetők. De nem mindenkinek ilyen nagy hatókörben kell sóvá válnia. Van egy nem hívő családban egyetlen hívő ember. Ismerek egy családot, ahol először egy 15 éves kislány jutott élő hitre. A konfirmációja után egy csendes héten úgy rácsodálkozott Isten szeretetére, és azt mondta, hogy Úr Jézus, mostantól kezdve minden úgy legyen, ahogy te akarod. Megváltozott az élete, bekerült a soha családba. És gyönyörűség volt nézni, ahogy a családtagok egymás után elkezdtek járogatni a gyülekezetbe, először csak úgy körülnézni, hogy mi van ott, miért jár ez a gyerek oda olyan szívesen, és ma már a család többsége az Úr Jézus tanítványa. És mások számára is sóvá lesznek. Hadd mondjak erre is két példát, ami engem nagyon megbátorított e tekintetben. Van egy kedves vasesztergályos jó barátom, aki elmondta, hogy egyszer az ebéd szünetben, miután megették az elemózsiát, még egy kicsit körbeálltak a műhelyben és beszélgettek. Miről beszélgettek? Nőkről. Köztük a feleségükről is. És ezt az én barátomat, aki hívő ember volt, egyre jobban bántotta, hogy lehet ilyen tiszteletlenül beszélni valakinek, a feleségéről, meg úgy általában a nőkről is. Hát az édesanyám is egy nő volt, a lányom is nő. Hát miért nem tudunk emberi módon beszélni róluk? Aztán úgy gondolkodott, hogy szóljon, ne szóljon, elég hallgat az ember, most mit okoskodjon ő, de végül is nem tudta megállni, és annyit mondott, hogy gyerekek, én a mai napig szerelmes vagyok a feleségembe. Na hát, ne mondd, s hány éves házasok vagytok? 27. Ugyan már, s más nővel nem is volt dolgod? Nem. És ez nekem nem is hiányzik. És aztán egy-két kérdésre még válaszolt, aztán a művezető leállította, mondta, hogy elég a szövegből, vissza a munkapadokhoz. Ennyi volt. És néhány nap múlva, késő este csöngetnek ennél az én barátomnál. Megjelent az egyik munkatársa a feleségével, bocsánatot kérünk, hogy ilyen későn, de hát olyan érdekes volt, amit te mondtál a házasságotokról, mi meg itt balhézunk egyfolytában, már arra gondoltunk, hogy elválunk, hát nem beszélgethetnénk egyszer ilyesmiről. Hát dehogy nem, mikor? Hát most. Hát gyertek be. Beszélgettek. Aztán másodszor is beszélgettek, és rendbe jött ez a házasság. Aztán más munkatársak is jöttek. És ezek után jött el hozzám, és akkor mondta el ezt az egészet. És azt mondta, hogy segíts már rajtam, hát nem vagyok én házassági tanácsadó, én egy baj fasesztergályos vagyok. Nem mondom, nem is előadást kértek tőled. Azt kérdezték, hogy ti hogyan éltek. És ti elmondtátok, hogy hogyan, és azért, mert Jézus Krisztus is ott van közöttetek. Ezt kell elmondani, semmi többet. Meg ha kérdeznek, és tudsz rá válaszolni, válaszoljál. Sóvá vált, kialakult egy házasság ápoló szolgálat, amire ő soha nem gondolt. De Isten használta őket. Vagy még egy történetet hadd mondjak, aztán befejezem a történeteimet, ami nemrég esett meg. Volt a gyülekezetünkben egy asszony, aki akkor, amikor a negyedik gyermekét válta, elveszítette a férjét egy baleset miatt. Fölnevelte egyedül a négy gyereket, kitanítatta őket, sokat imádkozott, sokat dolgozott, a gyerekei nagyon szerették. Idős korában beteg lett. Elég sokáig volt kórházban. Többször meglátogattam. Amikor utoljára mentem hozzá, üres volt az ágya. És sírt az egész kórterem, és sírtak a nővérek. És az egyik azt mondta, én nem vagyok hívő ember, de ez a néni a mennyországot hozta ide közénk. És nem is sejtette, mennyire igazat mondott. Mert az a néni az egész életét az Úr Jézus Krisztussal szoros lelki közösségben élte le. Jézus élet erői áradtak rajta keresztül elsősorban a négy gyerekére, de nagyon sokakra a gyülekezetünkben is. Hány özvegyet ő tudott igazán megvigasztalni, és miután oda került, a kórteremben is. Ez a Jézus állt rajta keresztül. Sóvá vált ott, ahol mindenki retteg a haláltól, ki sem meri ezt a szót ejteni, és így tovább. Ti vagytok a föld sója. Jézus erről úgy beszél, mint ami az övéinek a küldetése kell, hogy legyen. Két dolgot szeretnék még megemlíteni. Az egyik az, hogy valami miatt ez a világ nehezen viseli el a só jelenlétét. A világosság sötétségnél ez még jobban előjön. A sötétség nem szereti a világosságot. A szülővárosomban volt egy fiatal tanárember, egy rendkívül művelt, nagyon finom lelkű, segítőkész fiú. Nagyon sokan szerették, én azt hittem, hogy mindenki szereti, de kiderült, hogy néhányan nagyon haragudtak rá. És egyszer gyerek fejjel akaratlanul fültanúja voltam egy beszélgetésnek. Őről beszélgettek a felnőttek. Azt mondja az egyik, te miért van az, hogy sokan nem szeretik ezt a Sanyit? Azt mondja a másik, azért, mert világít a feje, és ahova bedugja, ott kiderül, hogy sötét volt. És ez tényleg így van. A lénynek se ártott, sőt, akinek lehet segített. De az egész jelenléte olyan jellemet, olyan magasrendű gondolkozást, olyan igényes erkölcsiséget sugárzott, hogy az azonnal leleplezte, ha nem az volt körülötte. És ezt senki nem szereti. Jézus tanítványai nem éltették ezt, és ő elmagyarázta nekik. A János 15-ben részletesen elmondja: ne csodálkozzatok, ha gyűlöl titeket a világ. Engem, mondja Jézus, előbb gyűlölt. Tudjátok miért? Mert ami a világból van, az szereti a világ. De ami onnan felülről jött, mennyei és az újjászületett ember onnan felülről születik újonnan, azt nem viseli el. Ezzel nekünk számolnunk kell, és ennek ellenére szeretnünk kell azt a világot, amelyik minket nem szeret. És a másik, ezután a mondat után, hogy ti vagytok a föld sója, Jézus azt mondja itt a Máté 5:13-ban, hogy ha a só ízét veszti, semmire se való, kidobják az utcára, legfeljebb töltésnek lehet használni. Na de a só miért veszti el az ízét? Azt mondják a vegyészek, hogy a nátrium klorid nagyon szilárd vegyület, és az eredeti tulajdonságait nem veszíti el soha. Ha csak nem szennyeződik olyan anyagokkal, amely szennyeződésnek ez lesz a következménye. És Jézus erre figyelmeztet. A só csak addig képviseli és erősíti az életet ebben a megbomlott világban, amíg só marad. Amíg mer más lenni, mint a világ. Ez nem gőg, és ez igazán újjászületett ember soha nem büszke, hát az ajándék, hogy új életet kapott és szolgálni akar vele. De ez ténykérdés. Más. Ha nem marad más, szennyeződik, elvilágiasodik, asszimilálódik, semmire se való. Ki lehet dobni? És nekünk erre nagyon vigyáznunk kell. Isten mai gyermekeinek különösen ébereknek kell lenniük, hogy ne szennyeződjünk semmivel. Mert ez a világ mindenféle másságot tolerál, ahogy mondani szokták, eltűr. Csak a hitelesen Krisztusit nem. Van abban valami igazság, amit Napóleonnak tulajdonítanak, hogy ő mondta volna, hogy az emberek bármit elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. A sötétség nem fogadja be a világosságot. Jézus se fogadta be. Likvidálta, kilökte magából. De nekünk akkor is sónak kell maradnunk, hitelesen krisztusi tanítványoknak, mert csak így tudunk segíteni másokon. Nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy tegnap előtt, az erdélyi futballmeccs előtt mit olvastattak fel a két csapatkapitánnyal, mert azt nem ők fogalmazták. Egy az egybe azonos is volt mind a kettő, a másság dicsőítése, hogy mindenféle másságot mi elfogadunk. Ez lenne ma az európaiság. Utána kell tenni, hogy kivéve a krisztusi jellemet és gondolkozást. Mert az nem kell, ezt már deklarálta is Európa az utóbbi években, hogy az nem kell. Attól elhatárolódunk. Nekünk ennek ellenére szeretnünk kell a világot, és meg kell maradni sónak. Meg kell maradni annál, és csak annál, amit nekünk Jézus Krisztus hozott, aki ő maga. Mert egyedül Jézus halt meg helyettünk a kereszten, senki más ezt nem tette meg. Egyedül az ő halálát fogadta el a mindenható Isten élvényes, helyettes elégtételnek, senki másét nem. Egyedül az erről szóló örömhír változtatja meg az embereket, mint az alkoholistákat például abban a városban. Egyedül a Szentírás ad nekünk erről hiteles információt. Egyedül Isten az ő kegyelméből végzi el mindezt ma is emberek életében, minden hozzájárulásunk nélkül, és ezt mi egyedül a benne vetett hittel tudjuk komolyan venni. Ha ez az egyedül sérül, ha lecsípünk belőle, vagy megpróbáljuk kiegészíteni valamivel, a só elveszíti ízét. Eddig arról volt szó, hogy Jézus kijelenti az övéiről, ti vagytok a föld sója. Ebben azonban benne van az is, hogy akik még nem azok, ti lehettek a föld sója, és akár felszólítássá is kiegyenesedhet, hogy legyetek a Föld sójává. Ezen a megbomlott világon egyre nagyobb szükség van Isten gyermekeire, akik a Föld sója. Azzá csak újjászületett ember válhat. Újjászülni pedig Isten az ő igéjével szül minket újjá. Ezért legyen nekünk nagyon fontos olvasni, tanulmányozni, megtanulni, megélni a Bibliát, úgy hallgatni minden ige hirdetést, hogy most mit mond nekem az én Uram, mindegy, hogy kiáll a szószéken, és én azt már most elkezdem csinálni, hogy valóban ízét megtartó, az életet gazdagító sóvá válhassunk. Én bevallom, hogy sokszor önkéntelenül is beleszövök a személyes, csöndes imádságaimba egy énekverset, amelyik így hangzik: ne legyek más, csak üres edény, tölts meg hát lelkeddel engem. Igédnek áldott szent ereje hadd munkálkodjék már bennem, és aztán rajtam keresztül áradj, Uram, ragyogjon fényed szelte, hogy általam sok-sok ága szív békéjét benned meglelje. Amen.
Szépen köszönjük, hogy mindenki kitartott ebben a nagy melegben. Mindenkit szeretettel várunk a rend további programjaira. Itt némi technikai átrendezés után Kerekes Szabolcs tart előadást a Matrix beszélgetésekkel kapcsolatosan. Szeretettel várunk erre, és aki itt akar maradni, illetve minden más programra a helyszínen, különböző helyeken várják a testvéreket. Mindenkinek további szép napot és áldott együtt életet.